Hetente jelentkezik a 2020 film odüsszeia, avagy a filmes típusú találkozások Géczi Dáviddal, Schmidt Andrással, Szajki Vörös Adéllal, Varga Bencével, Balázsi Istvánnal, Kontler Dániellel, Marjai Judittal és az űrhajó többi vendégével. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot streamelsz, az asszony már elaludt, a macska kint vernyog és nem tudsz aludni, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek a felgyűlt gondolatokat, itt a lehetőség, hogy meghallgasd ezt a pár filmőrültet. Lehet, hogy nincs igazuk, de legalább van véleményük. Kezdődjön tehát a 2020 film odüsszeia, avagy a filmes típusú találkozások.
Sziasztok! Ez a 2020 film odüsszeia Balázs Istvánnal és Géczi Dáviddal. Ezúttal a Bob Marley One Love című filmet fogjuk kicsit kivesézgetni. Nem tudom, hogy mennyire leszünk kesztyűskezőek, vagy tiszta kézzel nyúlunk egyből a veséhez, de hogy neked ez mennyire forgatta fel az életedet is, ez a mozi?
Általában az ilyen filmek nagyon közel állnak hozzám, tehát én a popzenei életrajzi filmeket nagyon szeretem. Én ezeket általában várom is, és meg is nézem őket, amilyen gyorsan csak lehet. Na most erről a filmről leginkább annyit tudok elmondani, hogy ez egy tipikus állatorvosi ló, tehát sajnos ez kortendencia, de majd erre majd rá fogunk később térni, hogy kortünet is, hogy miért sikerülnek ezek a filmek így, ahogy. Ez a film minden olyan hibát elkövet, amit el szoktak követni ezekben az életrajzi filmekben. Nekem mélységes csalódás volt. Én mondjuk hozzáteszem, hogy nem is vagyok nagy Bob Marley fan. Én egyszerűen a műfaj miatt szeretem ezt a filmet, és a műfaj miatt vártam ezt a filmet. Ugye, a filmes műfaj miatt.
Na most, hogyha kezdjük az elején, hogy ki írta, ugye, Terence Winter. Na most Terence Winter azért nem egy szaríró, tehát ugye az Scorsese-vel a gangster korzón dolgozott, Wall Street farkas, a mafiózók, Inland Empire, ugye. Tehát nem tudom, hogy miért van úgy megírva, mint valami nagyon nyenge tévéfilm a 90-es években. Tehát nincsen egy gyomorba rúgás, mint akár a Ray esetében, hogy megvakul, van egy gyerekkori trauma, és akkor tudsz valamerre menni.
Így van, tehát nem hullámvasút a film. Tehát ugye jó lenne azt tudnunk, hogy hogyan is indult ez a film. Tehát ki szerette volna ezt megcsinálni? Tehát Terence Winter megírta a könyvet, és aztán ő ezzel házalt, vagy pedig fölkérte a stúdió, ugye, azt tudni kell erről a filmről, hogy a One Love producerei között ott van az egész Marley család, ami egy elég nagy
ami egy rossz szó,
nagyon rosszat szokott jelenteni az, amikor a családtagok, vagy a közvetlen zenésztársak, akikkel az alany évtizedeken keresztül együtt játszott, az nagyon rossz előjel, hogyha ezek ott vannak a producerek listájában, mert általában lehet számítani arra, hogy dráma helyett egy szoborállításnak a tanúi leszünk, és itt is ez történik. Szóval jó lenne tudni azt, hogy hogyan indult el ez a projekt, mert sok mindenre választ tudnánk ebből kapni. Ugyanis látszik az, hogy hiába a Terence Winter, ez nekem meggyőződésem, hogy ez egy olyan típusú mozi műfaj, ahol ha nincs egy nagyon erős kezű rendező, és egy minden változásra alámerülni képes, a szerepbe alámerülni képes színész, őrült színész, akkor ezek a projektek bukása vannak 2 éve. Tehát ha megnézzük egy picit a filmográfiáját ennek a műfajnak, tehát akár Oliver Stone 1991-es Doors filmjétől, volt egy borzasztó erős, vizionárius rendező, és volt neki egy Val Kilmere, és egyszerűen az atombomba erejével hat ez a film. Vagy hogyha a 2000-es évek közepéig ugrunk, akkor ott volt ugye a Taylor Hackford a Ray-jel és James Mangold a Nyughatatlannal. Mindkét rendező évtizedek óta a pályán van, nagyon sok mindent letettek, ugye James Mangold a 90-es évek közepén robbant be, de gyakorlatilag nem készített rossz filmet.
Ugye ez nem tudom, hogy egyébként mennyire volt a rendezőnek a saját dédelgetett gyereke, vagy az történhetett, amit mondasz, hogy gyakorlatilag a stúdió hozzávágta ezt a projektet. Ez egyébként kicsit gyanús, mert amikor ugye előkerül egy rendező, és rendez egy olyan filmet, mint a Richard király, vagy Richard király, uh-huh. ugye amilyen nagyon menő volt azon a híres Oscar gálán, ahol smallerozott. Igen. Ez a Reinaldo Marcus Green, ugye ő készítette ezt a filmet, és szerintem a Richard király egyébként egy sokkal korrektebb film, tehát sokkal több mélysége van, és sokkal több mindent mutatott meg abból a nyomorból, ahonnan az a két teniszező lány jött. Viszont itt a One Love esetében ugye nem is azt választja, hogy visszamegy a gyerekkorba, és akkor szép lassan elkezdi a karriert építgetni. Nem is nagy bajom ez. Tehát, hogy igazából én szeretem, ha bele vagyunk dobva a közepébe, de például az Elvis film, majd ott kifejtetjük, hogy neked uh-huh. tetszette, én szerettem, mert én a Baz Luhrmannnek, van, aki gyűlöli a Baz Luhrmann féle gics stílust, én imádom ezt a képeslap esztétikát, meg azt, amikor az Oliver Stone pszichedelikusságát én egyedül az Elvis filmbe éreztem, tehát, hogy olyan szinten volt ugye az életrajzban megtervezve az ugrás, a különböző szimbolista képi megoldások, a zenekeverés uh-huh. virtuóz volt. Na most minden, ami a Bob Marley film ellenében történt, az gyakorlatilag az, hogy ez a lazaság, ez a hangulat, amit a Bob Marley árasztott magából, ezt a film ezzel a televíziós szerkezettel nem adja.
Ugye kérdést tettél föl nekem, imádtam az Elvis filmet, tehát az Austin Butler is egy fantasztikus színész, és én a Romeo és Julia óta, az 1996-os Romeo és Julia óta imádom a Baz Luhrmannek ezt a kaleidoszkóp-szerű képi világát, én nagyon szerettem az Elvis, nagyon sokan nem szerették, egyszerűen az van, amit mondasz, hogy nem tudták befogadni ezt a fajtát, tehát mindenki egy ilyen réhez hasonló, kronológikus, alapvetően elbeszélői stílusban dolgozó filmet várt. Ehhez képest a Baz Luhrmann csinált egy ilyen Vidám Park-szerű filmet. Én imádtam. Na most ez... Hát, igen?
Nagyon jó, mert kitalált valamit. Tehát, hogyha eszedbe jut a Sheffer darab, ugye a Broadway, az Amadeus, tehát gyakorlatilag ott volt egy csoda, volt egy tehetség, mint az Amadeus, és volt egy Salieri, most mindegy, a valóságban nem így volt, mert Salieri is azért viszonylag tehetséges volt, de ott a háttérben az ezredes volt, és egy negatív karakteren keresztül mesélte el a szörnyeteg, igen, gyakorlatilag, hogy tette tönkre a főhősét, kb. Ugyanaz a dramaturgia, mint Formannál.
Tegyük hozzá, hogy Tom Hanks azért a élete legrosszabb alakítását gyűjtje ebben a filmben.
Igen, ezt akartam mondani. De szerintem nem biztos, hogy a Hanks hibája. Egyrészt a maszk sem könnyítette meg a dolgát. Szerintem nem volt egy annyira jó maszk, mint mondjuk most a Bradley Cooper esetében.
Nagyjából olyan volt, mintha egy cementes zsákot kötöttek volna egy a derekára, és meg egy az álla alá. Tehát szerintem förtelmes volt.
Jó, de mondjuk ilyen erővel, ha visszanézed a 84-es Amadeuszt, akkor a F. Murray Abraham is azért úgy néz ki, mint egy ilyen holtak hajnalából előjött figura. Tehát nem úgy, mint egy öreg ember, hanem úgy, mint egy kísértet, de kurva jó. Tehát, hogy mai napig imádom nézni. Viszont a kettő között az a rohadt nagy különbség, hogy ott a Dili ház minden egyes sarkát megismered, valahogy átérzed az egész életét, végig szaladsz rajta. Ugye itt meg sem. Semmi. Az ezredesről megtudtuk, hogy otthon mire gyűjt, mert, vagy hogy van-e legalább hobbija, mert vagy akármi.
Mert ugye az Elvis az egy olyan film, ott nem a figurák mozgatják, tehát az Elvis is egy ilyen marcipán figuraszerű kis alak, akit imádnak a nők, de az ő figurája sem sincs annyira kibontva, mint amennyire mint mondjuk egy kronológikus elbeszélő stílusban egy ilyen hagyományos fogalmazásmódban dolgozó film, tehát ezt a filmet Baz Luhrmann vizuális világa emeli fel. Tehát ő nélküle, és ő nélküle ez a film nem lett volna közel sem ilyen jó. Tehát ezt a azt a sekélyes figura ábrázolást, amiről te is beszélsz, ezt nem sikerült volna egy ilyen ellensúlyozó vizualitás nélkül sikerre vinni. Na most ugye a One Love-hoz visszatérve, itt minden hiányzott, tehát hiányzott, de csak az Amadeuszról akartam még annyit mondani, hogy ugye fölhoztad, hogy ugye ott a háttérben ott volt a Milos Forman, tehát ő neki olyan, mintha ő maga, tehát látszott, hogy ő maga akarta ezt a projektet, bár nem tudom, hogy nem ismerem a projektek a hátterét, meg hogy milyen döntések vezettek a film elkészítéséhez, de látszott, hogy a Milos Forman akarja ezt a filmet, és ő szeretné ezt, hiszen neki való alapanyag. Pontosan az olyan típusú történet, amilyeneket a Milos Forman el tud mesélni, tehát ez a meg nem értett zseni kívülálló, akit tönkretesz a világ.
Plusz kihozott valamit a figurából, tehát hogy a 84-ben indult ugye az MTV, és nagyon fontos volt a Formannak, hogy a klasszikus zenét valahogy visszahozza a fiataloknak, amikor már teljesen halálra lett ítélve ugye a videóklipekkel.
Igen.
És egy ilyen rózsaszín hajat is megpróbált ugye az Amadeusnak az egyik jelenetben, de hogy alapvetőleg az a pszichedelikusság ott is jelen volt, na nem úgy, mint Oliver Stone-nál, de azért mégiscsak hihetetlenül összekapcsolódott a zene és az emberi sors.
Igen, és, olyan organikus és, volt az egész. Igen.
Organikus, és tanítani lehet, tehát tényleg azt, ahogy a Requiem megjelenik, ahogy bejön az életébe az apa figura, amint árnyként van jelen.
Milyen inspirációk jelentek meg, milyen inspirációk nyújtották az alapanyagot a műveihez. Tehát persze.
Igen, és észrevetted is, hogy rég rossz, amikor más filmekről beszélünk, és nem arról, amiről kéne, mert erről egyszer nem tudok annyit beszélni, tehát hogy mi a franc történt?
Ezt a filmet, amiről beszélünk, el kell helyezni egy olyan körben, amihez méltatlan. Tehát azt vegyük észre, meg tudomásul kell venni, hogy bizony, ha valaki popzenei életrajzi filmet, vagy akármilyen zenei életrajzi filmet szeretne készíteni, akkor bizony ilyen minőségű filmekhez lesz hasonlítva, és ez az a léc magasság, amit meg kell majd ugrania, hogy egyáltalán komolyan vegyék. Tehát ez nem egy egyszerű vállalkozás, és ugye számtalanokból nem sikerült ezt a One Love-nak megugrania.
Akkor még mindig a hasonlítgatás, és talán ez az utolsó, tehát saját magához próbálom hasonlítani, már mint a rendezőnek a saját filmjéhez, a Richard királyhoz, ahol éreztük a szagát annak a háznak, vagy albérletnek, ahol azokat a gyerekeket felnevelték. Éreztem, hogy a rezsiből épp hogy kijönnek. Itt annyira lógott minden a levegőbe, hogy amikor Bob Marley ugye európai turnéra kényszerült, akkor egyszerűen azt se értettem pontosan, hogy mi van a feleséggel, ki tartja el, hazaküld-e pénzt, tehát hogy, és ezt tudom, hogy ilyen furcsa kérdések, de ettől nem érzed.
Egyáltalán nem furcsa, ezek nagyon jó kérdések, ugyanis hogy aki egy kicsit is ismeri Bob Marley történetét, az ugye ez a rastafariani kultúra, vagy szubkultúra, amiben ő élt, tehát ez ilyen sokfajta vallásból, meg sokfajta ilyen filozófiából lett összegyúrva, tehát ilyen kommunalszerű közösségekben éltek az emberek. Ugye Bob Marleynek ugye azt kell tudni, hogy számtalan gyereke volt számtalan nőtől, akikről nem igazán gondoskodott. Tehát ez a fajta sötét oldal is el van tüntetve a filmből. Tehát látszik...
De nagyon kellemetlenül, szóval szerintem kellemetlenebbül, mint a Queen filmben, amit mindenki szív, vagy nem mindenki, én nem szívom.
Ugye egyszerűen az van, hogy látszik, hogy és ezért kezdtem így a beszélgetést, hogy egyszerűen érezni, hogy kik ülnek a produceri székben, a családtagok, akik egyfajta ilyen szájkosarat raktak erre a filmre, és nem engedik azt, hogy egy ilyen figurának a sötét, az igazán sötét oldalait, de legalábbis az igazán mélyre jövő sebeit, tehát mélyre nyúló sebeit megmutassa, a szenvedéseit megmutassa, hanem egy ilyen szépelgés az egész. Ez nagyon-nagyon ártott a filmnek. És ugye a Bohém Rhapsody-ának, és ugye ki volt a producer, Brian May és a Roger Taylor, ugye az ős Queen-nek a két tagja, és ugyanez zajlott le ott is, hogy bár ott azért az arányérzéke egy picivel, de csak egy picivel jobban működött.
azért hagyd védjem meg, azért ott van egy Rami Malek, aki érezhetően olyan szinten bele akar halni abba a szerepbe, igen, és átjön.
Egy Rami Malekkel jobb volt az a film, egy Rami Malekével jobb volt.
Igen, tehát még ha nem is adja meg neki azokat a magasságokat és mélységeket, még akkor is vannak benne olyan átütő jelenetek, mint amikor nekem az nagyon tetszett, amikor ott áttelefonál a feleségének, és ott van az egyik világból lép át a másikba, illetve sokan problémásnak tartották, hogy a homoszexualitásba nem megy úgy bele.
Hát többek között ezt is értem ez alatt.
De nagyon finoman mutatta meg az első kamionsofőrt, akivel elmegy, tehát azért sokkal jobban átgondolt dolgok voltak benne, még dramaturgiailag is, hiába kavarta meg az életrajzot, a Live Aid koncert jó helyen volt dramaturgiailag elhelyezve. Ami a baj, az ugyanaz, mint ugye a Bob Marley filmben, hogy amikor bemegy egy olyan partiba, ahol várnád, mint ahogy Oliver Stone előrántja Andy Warholt a Klub 54-be, hogy hol jelenik meg a Rolling Stones, vagy hol lesz egy Michael Jackson, vagy igen, hol érzem meg azt, hogy mennyi kokaint fognak felszívni, és hány embert fog megbántani abba a buliba. Valahogy ezek hiányoznak ott érezd magad.
Mondjuk a kokainfogyasztás Bob Merlinnel kérjük számon.
Tehát... Jó, de akkor látni akarom a fűtípusokat, amiket eldzsangázott. Tehát, hogy egyszerűen nincs meg az a jamaikai hangulat, amit gyerekként vizionáltam a Bob Marley zenéje mellé. Tudod,
egy picit a Bohém Rhapsody-ára visszakanyarodva, nagyon fontos az, hogy kik ültek a rendezői székben. Ugye Bryan Singer kezdte el, ugye őről tudni kell, hogy nyíltan homoszexuális, viszont egy szexuális ragadozó, és egy évvel a film készülése idejében robbant ugye a Me Too bomba, ugye 2016-17 környékén, és Bryan Singer gyakorlatilag kivették a projektből, mert neki vállalhatatlan ügyei voltak, meg igazából ő egy nagyon zűrös figura, tehát ő több évtizedekre visszamenően olyan ügyei vannak, hogy aminek csak idő kérdése volt, hogy ezek előkerüljenek, és gyakorlatilag gazda nélkül maradt a film, és rábízták egy no-name figurára, hogy fejezze be ezt a filmet.
Várjál, azért nem annyira no-name figura utána.
Hát az Ingerhez képest feltétlenül.
Hát azóta azért vitatkoznék, ugye megcsinálta utána az Elton John filmet.
Utána egyébként, igen, utána.
Ő egyébként Guy Ritchie színésszel, ha emlékszel a Mester Pisztoly Anyós Faszom című szövegre, igen, a ravasz az agy is a két füstölgő puskacsőbe, ő az egyik ész, aki osztja az észt Jason Statham mellett, aha, és ugye Dexter Fletcherről van szó, aki Guy Ritchie-nek annyira barátja is, meg Vince Vaughn-nak, Matthew Vaughn-nak, hogy úgy volt, hogy az utolsó Sherlock Holmes-t is ő rendezi, de hozzá kell tegyem, hogy mindenki védte az Elton John-t, hogy most látszik, hogy mennyivel jobb film, mint a Queen film. És dramaturgiailag tényleg egységesebb a film, és lehet, hogy mélyebb is. De valamiért a Queen filmnek meg van egy kis, nem azt mondom, hogy töke, de mégis valami olyan ritmusa, valami olyan hangulata, ami jobban elkap engem, mint az Elton filmet, de nem tartom korszakalkotónak. Tehát annál az Elvis, az vizuálisan sokkal újítóbb, sokkal formabontóbb, de a közös nevezőnk az a Doors film lesz, tehát egyszerűen amit el kellene érni egy ilyen életrajzi zenés filmben.
És jó is, hogy felhoztad a Doors-t, mert bár egy zenekar létrejöttének és működésének körülményeit mutatja meg ugye a frontember fején vagy szemén keresztül, azért az Oliver Stone borzasztóan beletette saját magát, a saját világnézetét, azt a társadalom ábrázolást, amihez ő annyira ért. Tehát ez a forrongó 60-as, 70-es évekbeli Amerika, amikor évek alatt annyit változott a világ, mint most mondjuk 15 év alatt. Tehát olyan értelemben, hogy a polgárjogi törvénytől kezdve a háború kimenetele, stb. Tehát a kultúra is olyan szinten változott meg, hogy amilyen előtt a történelem során ilyen fajta kulturális forradalom nem nagyon zajlott le. ilyen rövid idő alatt. És ez mondjuk például a One Love-ból tökéletesen hiányzik. Megelégszik a rendező azzal, hogy az elején van egy pár bevágás híradókból, de alapvetően nem igazán tudjuk, hogy mi zajlik Jamaikában, még akkor sem, amikor van, még hogyha vannak jelenetek, amikor találkozik ilyen utcai gengszterfőnökökkel, meg a hozzájuk kapcsolódó politikusokkal, ugye a film az utolsó jelenetben, nem igazán értjük meg a korabeli Jamaikának a problémáit, azon túl, hogy pár vágókép megjelenik.
Ugye van egy rész, amikor Londonban van, és akkor kicsit, mintha a hasonló korszakban készült Sex Pistols, és Sid Vicious-nek a világát és a punknak a születését látnánk, ami találkozik a Bob Marley világával, ami talán már a végét futja, az pedig épp kezdődik, de az is, ahogy te gondolom, ezt akarod mondani, nem ezt a szabadba vágtam, hogy gyakorlatilag az is csak egy ilyen kis pillanatnyi
ilyen
nem mész bele semmiben.
Igen, tehát leforgatva van, és nem megrendezve. Tehát nincs aurája az egésznek, tehát nincs egy ilyen lüktetése, nincs mélysége, hanem csak így szekvenciák egymás után. Tehát a korszellemet nem sikerült beletenni ebbe a filmbe, nem igazán érezzük a 70-es éveknek a lüktetését, akár Londonban, akár Jamaikában.
És van egy visszatérő dolog, ami minthogyha ilyen, nem is tudom, ilyen forgatókönyvírói klisé lenne, hogy valami kell a gyerekkorba, valami szimbolikus kép, ami visszatér.
Igen,
ugye hát. Ez a Ray-be, ugye ott van a megvakult gyerek és a másik gyereknek a halála, de az is ilyen finoman volt dramaturgiailag építve. Itt is ezt csinálják, hogy először látod a tüzet, de nem tudod, ki az a pasi, aki a gyereket ugye megmenti a tűzből, az a lovas katona.
Igen,
illetve a Doors című filmben ennél sokkal, sokkal messzebb mennek, mert ugye az indián kultúra és az útmitosz jelenik meg, ami ugye mind a beat irodalom, mondhatni az indián kultúra benne van, és nagyon erősen jelenik meg. Míg itt egy esztétizáló képet látunk.
Igen, kicsit olyan, mint egy ilyen stockból lett volna kiválasztva, hogy akkor kérünk egy kis pszichedelikust abból a könyvtárból, és akkor hozzávágták így az adott jelenet után. Tehát semmiféle üzenetértékkel nem bír, tehát nem simul bele a történetbe. Annyi, hogy kell egy ilyen, kidobta az Excel tábla azt, hogy kell egy ilyen jelenet is bele, mert különben nem teljes a film.
Na most ez a Kingsley Bad Andir nevű színész, nekem már a trailerbe sem hasonlított Bob Marley-ra, és nem azért, mert szebb vagy kerekebb a feje, hanem egyszerűen hiányzik valami kisugárzásbeli dolog.
Pontosan így van, borzasztóan fakó az alakítás, egyszerűen nincs mélysége, nincs színészi jelenléte ebben a szerepben ennek a fickónak. Egyáltalán én sem szerettem azt felhozni egy színésszel kapcsolatban, hogy most mennyire jó képű, vagy mennyire nem jó képű, milyen az alakítás, mennyire tud átformálni, mi van a tekintetében. És ez egy nagyon rossz alakítás, tehát egy ilyen teljesen színtelen az egész, nem nagyon látjuk. Még a koncert jeleneteknél, amikor előad egy pár dalt, ugye időről időre, ami egyébként jót tesz a filmnek, ott egy picit életre tud kelni, de maga az alakításai a többi jelenetben az teljesen felejthető.
Szerintem egy jó casting van igazán a filmben, illetve a feleség sem olyan rossz, a Lashana Lynch egyébként,
igen.
De a James Norton, ugye, aki a Chris Blackwell-t játsza, magyarul a producerét, az egy nagyon, nagyon érdekes figura, nagyon jó volt nézni azt a pár jelenetet, amiben szerepel, de egyszerűen nem volt megírva, tehát ugyanaz volt, mint amikor emlékszel, beszéltünk a Keresztapa készítéséről, és ott zseniálisak a producer figurák, érzed a hierarchiát,
igen.
Van világ az
erre
egésznek.
Hadd mondjak valamit, hogy egyáltalán nem segíti a néző azonosulását, ugye az a fajta, ez a rasta kultúra, tehát ami van egy ilyen sajátságos kifejezés rendszere, egy ilyen saját nyelvezete, ugye az, hogy mindig fölkiárták, hogy Jah, meg Rastafári, tehát ez egy picit távol tartja a nézőt az azonoslástól, olyan, mint hogyha kívülről kellene nézned, kívülről néznél befelé ebbe a közösségbe.
A hülye fehéreknek elmagyarázzuk, hogy mi ez a
igen, és nem igazán tudnál valahogy közéjük bekeveredni nézőként. Ez szerintem megint egy súlyos hiba, hogy nem igazán engedtek maguk közé ezek a figurák. Egyébként, hogyha valaki ennek ellenére még mindig szeretné megnézni a filmet, feltétlenül eredeti hanggal nézze meg, mert olyan viccesen beszélnek benne, hogy tehát olyan, mintha az angol nyelvet ilyen afrikai varázsigékkel összeturmixolnánk.
Zseniális, ez az egy volt, amit tetszett.
Igen, és én végig mosolyogtam, amikor hallottam ezeket a figurákat beszélni, tehát nagyon szórakoztató angol.
De pont ebből nem csináltak humort, pedig ordított a helyzet komikumért, igen. Illetve azzal se kezdtek semmit, hogy nekem teljesen újszerű megállapítás volt, hogy Bob Marley apja fehér. Tehát én nem tudtam ennyire az életrajzát, és, igen, és az is érdekes, hogy a menedzsere is fehér. Tehát, hogy gyakorlatilag egy olyan zenéről beszélünk, aminél feketébbet én nem nagyon tudok elképzelni, és mégiscsak benne van a fehér
ugye
kultúra.
Tudni kell, tehát azért itt azért 300 év angol gyarmati fennhatóságról beszélünk, tehát itt 300 évig a brit gyarmatbirodalom része volt Jamaica, ennél fogva igen erősen be volt kötve Nagy-Britanniába, olyan értelemben, hogy ha ott valami történik, akkor Londonból küldenek embert. Tehát ezek így függenek össze. Tehát az, hogy...
És ugye ehhez képest viszont jó volt, hogy Londonba vitte az eseményt, mert ugye a turné miatt többet lehettünk volna Párizsba, stb. Tehát itt az arány meg lehetett volna, de egyszerűen egy erőskezű rendező lehet, hogy újraírta volna a filmet. Tehát olyan abszolút volt, mintha az első draft lett volna leforgatva, mert a súlypontok úgy nagyjából ott voltak, de ugye az egész el volt kenve. Ugye a film csúcspontja akar lenni, amikor Bob Marley ugye eldönti, hogy gyakorlatilag azt a rákosodó lábujjat nem fogja levágatni, és a családjával egy ilyen megbékélés jelenet van, ahogy gitározik, és életet talán egyik legnagyobb slágerét adja elő, nem a koncerten, hanem a családja körében.
Pedig ez is...
Neked ez hogy tetszett?
Mert még annyit szerettem volna a lábúj motívumhoz hozzátenni, hogy azért pedig milyen szansz, dramaturgiai szansz volt az is, hogy az, hogy bőrrákban halt meg, egy ilyen speciális bőrbetegség alakult ki nála, és az, hogy ő félvér, tehát az apja fehér, az anyja fekete, tehát
ez egy jó gondolat.
Ezzel is lehetett volna, ezt is ki lehetett volna egy kicsit hosszabbra, vagy látványosabbra húzni a történetből, tehát és ezt is elszalasztották, hogy milyen jó, hogy nem bírja el a világ azt, hogyha valaki ilyen bőrszínű is, és olyan bőrszínű is, és belehal a bőrbe, egy bőrrák végez vele. Tehát
ez eszembe jutott, amit most mondasz, és úgy illant el, mint fing a szélben, és most, hogy mondod, most jutott nekem is eszembe, és tényleg ennek kellett volna tökét elkapni, és nem azt mondani, hogy kimondatni valami karaktere, de mégis szituációba hozni
igen,
ezt a nagyon jó gondolatot, mert ez egy olyan érdekes gondolat, ami talán megfejthette volna ezt a jamaikai zenét, és ezt a gondolatiságot, ami a Bob Marley lírai szövegeiből árad.
Egyébként az sem tett jót, hogy ugye ez a jamaikai zene érzelemvilága, ez nagyon tehát nagyon egyszerű, tehát borzasztóan egyszerű, tehát nem igazán tudsz vele kezdeni semmit, tehát ez a és ugye hát Bob Marley a politikához is úgy viszonyult, ahogy a dalaiban a békéhez, hogy öntsünk össze mindent, és akkor megérkeztünk az egységfronthoz, a békéhez. Tehát az a baj, hogy a világ ennél kicsit komplexebb.
Kicsit hippie, igen, egy ilyen megkésett hippie,
igen,
nem?
Igen, és én nem akarom, tehát ezek borzasztó fontos és értékelendő dolog, hogyha valaki a békére törekszik, de ezeknek az ilyen szintű gondolatoknak a dalokban van a helye, tehát az ő politikai szerepvállalása is egy picit már annak a fajta figuratípusnak a betegsége, akiket így ilyen messiásként szoktak fölemelni a tömegek, tehát mondjuk tipikusan ilyen volt például John Lennon is, aki szintén borzalmas őrültségeket bírt összebeszélni többek között az Imagine című dalában, de most ezt nézzük ezt a témát, majd hogyha megérkezik a Sam Mendes féle Beatles filmek, akkor majd ezt kinyitjuk.
Szóval, biztos, hogy Heller Ágnes tudna vele vitatkozni, hogy a pacifizmus ez meddig tartható.
Ugye, arra akartam kiukadni még, hogy szentekből nem igazán lehet jó filmeket csinálni, tehát a szentek nem jó alapanyagok. A bukott szentek, azok igen, a bukott proféták, mint Júdás nagyon jó alapanyag, Jézus az vacak.
Hát igen, minden esetre úgy, hogyha nincsen kontrasztba téve, és nincs valami új irány, amiről el lehet kapni. Tehát azért ne csináljunk életrajzi filmeket, mert nincs még Michael Jackson film, akkor nincs még Mick Jagger film sem, meg nagyon sok minden.
A Jackson film az most készül egyébként.
Tudom, és legalább hasonlít a Michael Jacksonra, de ha ez lesz az egyedüli erénye, az elég nagy gáz lenne.
Igen, ugye az egy kicsit megcsavarták az elmúlt években azt a történetet, szóval nagyon kíváncsi leszek ott a végeredményben, hogy ezt a cukros bácsi történetet hogyan dolgozzák majd bele a szálba.
A Keep It Secret-et úgy énekli, hogy nézi közben a gyereket a sarokba. Tehát igen, vagy a pizsi partit a Disneyland mellett, igen. Vagy ahogy a Spielberg rácsukja az ajtót, hogy hello, most már nem hozom ide a gyerekeket nyalókázni. Szóval, hogy igen, megváltozott a világ, és az egy nagyon rizikós vállalkozás, és emiatt sokkal jobban érdekel, míg én mondjuk szeretem Bob Marley zenéjét, de hát remélem nem ez lesz az utolsó Bob Marley film, amit látunk, mert ez egy ilyen hallmarkos tévé.
Igen, nem tudom, hogy van ebbe a történetben még több. Tehát nem igazán vannak a Bob Marley figurájának olyan mélységei, nem igazán van olyan értem, mindent értek, hogy úgy békeharcos volt, és de nem igazán van, egyszerűen a figurában nincsenek lehetőségek. Tehát nem igazán tudunk nagy bukásokról, a kétségeit, hogyha elkezded egy szentnek a kétségeit megmutatni, tehát nem igazán tudjuk, hogy milyen a Bob Marley életrajzokból, a valódi életrajzból sem tudjuk, hogy mik gyötörték őt igazából. Tehát nem tudom, hogy van-e ebben a figurában még egy film valamikor. 30 év múlva már szerintem ugye az már egy teljesen más történelmi korszak lesz, akkor már nem nagyon, akkor már jelentéktelen lesz ez a figura.
Ugye, hát nem tudok ezzel vitatkozni, igazából az utolsó jelenetet hoznám föl, ahol mégiscsak megérintett egy picit, hogy ő a családjával gitározik, csak az a helyzet, hogy ott is egy kicsit a nyál fele mentünk, pedig maga a gondolat, hogy igazából a családjának írja ezeket a dalokat, vagy ott születnek a lelkébe, ez sokkal érdekesebb lett volna, ha kontrasztban van állítva az 1000 millió Zabi gyerekével, meg a csajaival, meg az elhallgatott lelki ismeretével.
Na, ez most te adtál egy opciót arra, hogy mégiscsak lehetne ebből egy mélyebb történetet kihozni.
De hát ugye... Szerintem pontozzunk, nem? Pontozzunk. Vagy még benned ragadt valami?
Hát nem nagyon, szerintem így is túlbeszéltük ezt a filmet. De
6 ponton áll az IMDb-n, én egy 6-ost adok.
Én egy 5-ost adok rá.
Hát az kemény, az a ne nézd meg kategória 5-ös?
Nem, az 5-ös az a langyos lábvíz, tehát ez a 3-as az jobb, mint az 5-ös. Az 5-ös az a, tudod, ez a, amikor a diák csak félig készül fel. Tehát, érted? 5-6, 5,5, nem tudom, törtet lehet, mert akkor 5,5-et adok.
5,5, az IMDb 6,5, én 6-ot, hát igen, figyelj, szóval nem
Dávid,
tetszett
annyira. Dávid, jövő ilyenkor azt se fogjuk tudni, hogy ez a film elkészült. Ezt lássuk. Hát tehát nem igazán látom ennek a filmnek az utóéletét. Tehát ez emiatt van.
Jó, akkor mondjunk egy jót, és mind a ketten meg fogjuk nézni, lehet, hogy együtt a Michael Jackson filmet is várjuk, és megadjuk a lehetőséget annak, hogy lesznek még jó zenés filmek, mert én is nagy fanja vagyok a műfajnak, körülbelül fejfej mellett halad egy kosztümös történelmi filmmel, nálam is a zenei életrajzi filmek sora, és valahogy sokkal jobb tud lenni, mint egy átlagos életrajzi film. Lehet a zene miatt, lehet az, hogy a zene az mégiscsak mindig magyarázza is a figurát, és a gyengébb pillanatokban is tud segíteni, hogyha jó a soundtrack, és épp értelmezi a szituációt. Itt ez nem volt elég, és ez nagyon érezhető. élvezhető.
Egyetértek. Tehát ha valaki Bob Marley rajongó, annak feltétlenül ajánlom ezt a filmet, mert lehet, hogy ő fogja olyan rétegeit látni, lehet, hogy őt beengedik maguk közé ezek a raszták, nem úgy, mint az átlag nézőket, bennünket, úgyhogy de ez van.
Nincs más hátra, mint elmondjuk, hogy hol hallhattok bennünket, látni nem láttok, mert egyelőre ez egy hangos podcast, tehát de majd lehet, hogy még az arcunkat is néha becsaljuk, ha erre túl nagy szükség van, mert higgyétek el, nem akkora látvány. Ahol viszont hallhattok bennünket, az a Facebook, az Instagram, ott inkább látjátok, hogy milyen filmekről beszélünk, a YouTube, a Spotify, az Apple Podcast.
Sziasztok!